Jó estét kívánok! Witold Gombrowicz 1904-1969. Az egyik legélőbb és legvitatottabb lengyel klasszikus. Az individualista, aki a nemzeti önismeret kulcsfontosságú írója. Aki egyszerre volt úgymond lengyel és antilengyel. Azaz ki akarta vezetni a lengyelséget a lengyel forma rabságából, és aki felvállalta, hogy én úgy szolgálom a társadalmat, hogy nem szolgálom. Földbirtokos családból született, jogot végzett, mégis avantgárd rendezőként vált ismerté, legjelentősebb műveit hazájától távol emigrációban írta, Dél-Amerikában és Franciaországban. Életműve mégis jól kimutatható kölcsönhatásokkal szervesen beépül a modern lengyel irodalomba. A forma nagy teoretikusa volt, miközben felettébb érdekelte a történelem. Szenvedélyesen foglalkoztatta a folyamatok rejtett szerkezete, ám Czesław Miłosz szerint az emberi fájdalom iránti érzékenysége megóvta attól a tébolytól, ami a strukturalizmus bűvöletében fogant irodalmat jellemzi. Mrozsek hasonlata sem kevésbé találó. Neki Gombrowiczról az önmagát operáló sebész jut eszébe. Háromkötetes, értelmiségi bestsellernek számító naplója első kötetében az író beszámol egy ifjúkori kísérletéről, amelyet önmagán végzett. Elhatározta, hogy gyökeresen szakít lengyel mi voltával, csak is a saját életét éli. De valójában kicsoda az az én, akire támaszkodni akartam. Nem a múlt és a jelen alakított-e azzá, aki voltam? Nem a lengyel fejlődés következménye voltam-e? Tette fel magának a kérdést. Azaz rá kellett jönnie, hogy csak lengyel determináltságából teremtheti meg a maga sajátos indeterminizmusát. Így lett számára a lengyel éretlenség és elégedetlenség kulcs a forma kérdéséhez, amelyet az emberek állandóan teremtenek, és soha nem elégedettek vele. Végtére is, mind olyanok, mint mi. Vagyis az a dolgom, hogy felszínre hozzam a civilizált ember elégedetlenségét, melyet a rajta túlnövő kultúrával szemben érez. Vagy nem azon fáradozunk egyfolytában, hogy a mesterségesen felnagyított érettséghez alkalmazkodjunk? Holott épp ez teszi a nagyságot, a méltóságot, a felsőbbrendűséget, a mesterségbeli tudást eleve éretlenné, a mesterséget pedig örök kontárkodássá. Így lesz Gombrowicz számára az éretlenség több az érettségnél. Úgy határoznám meg magamat, mint ama lengyel nemest, aki az egyetemes létben azzal találta meg a maga léte értelmét, hogy meglátta a forma, tehát a kultúra és az élet közt a távolságot, írja a naplóban. Nem arról szólnak a műveim, hogy légy az, ami vagy, hanem hogy játszd el, ami vagy. Ezt is a naplóban olvassuk. És tegyük hozzá, hogy maga a napló jellegzetesen az a mű, amelyben az író tényleg eljátsza azt, ami ő. Vagyis lényege szerint fikció, tele autobiografikus elemekkel. Ma már ez annál inkább látható, mert Rita Gombrowicz, az özvegy csaknem fél évszázad múltán az író eredeti, személyes naplóját is közzétette Kronosz címmel. De azért is, mert amúgy a regényei is tele vannak rejtett önéletrajzi utalásokkal, nem beszélve a hagyatékából előkerült drámatöredékről, amely a Történelem címet viseli, és amelyet hosszú ideig az operett első fogalmazványának hittünk. Ebben Witold mezítláb tér vissza családja körében, és így mezítlábasként jut be a világpolitika olyan potentátjaihoz, mint az orosz cár vagy a német császár, hogy puszta megjelenésével felkavarja a mesterségesen felnagyított érettség hamis világát. Maga a töredék alig több, mint egy kidolgozatlanul maradt teátrális ötlet. Mégis többször színre vitték, és nem csupán Lengyelországban, mert az írói atelier sajátos fényét veti a másik három kanonizált Gombrowicz darabra is, a regényekre is. Mi tagadás? Ez a Witold Gombrowicz nevű renitens nemesi sarj, ez a dolgokat mindig fonákjáról meglátó avantgárd performer, aki az életet is, a művészetet is, a történelmet is hamisítatlan teátrum mundinak látja. Kellemetlen alak. Mindenre rákérdez, amire nem szeretnénk, hogy rákérdezzen. Ráadásul ő maga ezt a vonását húzza meg a legmarkánsabban, a több művében fellépő alter egóban, akit nem csak a történelem, de a kései regények, a pornográfia, a kozmos is Witoldként léptet színre. De nem nehéz felfedeznünk rokonait a korábbi alkotásokban sem. A MIPA előadásában, amelynek a napló képezi az alapját, és két dráma az Ivon Burgundi hercegnő és az esküvő mellett, a Gombrowicz próza egyik másik alakját is megidézi, ez az alter ego lesz a kalauzunk. Hogy kiolvassuk az írói üzenetből a ma is időszerű kérdéseket.
Vitus, hol vagy szenten?
Hol a csodában jársz, Witold? Párizs? Vonsz? Buenos Aires?
Witold.
Apropó, hol is van Witold? Hol az a málészájú? Witold! Witold! Mesztélláb jössz meg az iskolából.
És megint azzal az amorális Juzsóval jöttél haza, a házmester kölykével.
Direkt csinálja, hogy kikészítse az osztálytársa.
Ne essünk túlzásokba.
Nem érted, Renutka? A bacillusok, a mikrobák.
Anyád azt kérdezi, miért jársz cipő nélkül? Minden ember cipőben jár. Cipő nélkül csak az jár... Akinek nincs cipője. Hát mit jelent ez, kérdezem én? Mire véljem? Miféle póz? Mánia? Eredeti eskedés? Filozófia vagy mi? Hát nem látod, hogy ezzel engem teszel nevetségesség?
Mezitlábas. Becsó mezitlábas. Nem veszed észre, hogy rám is, magadra is súlyos bajt hozol? Minden csupa mikroba. Mezítelen lábbal érinteni a földet, az iszonyatos mocskot, lucskot, sarat, szennyet, penészt, még ilyet, lábbal érinteni a világot, fogalmat sincs a világról.
De, doktriner, csőcselégnek hízelegsz.
Egész életemben normális ember voltam, és tessék, a fiam meg bolond.
Micsoda rémület, mitől félnek, mi ellen védekeznek?
Nem bírom a különszködést.
Witold, légy szíves, ne idegesítsd az anyád. Mellesleg miért ne járnál cipő nélkül? Nem bűn. Nem tiltja a jóisten. Csak ne idegesítsd az anyád. Úgyhogy jobb mégis cipőben.
Mezítláb. Hát mezítláb járok.
Nem fogod letenni az érettségi vizsgát.
Hogy is tennéd le? Mezítláb?
Ugyan már. Érettségi vizsga. Hová gondolsz, édes kincsem, te és az érettségi vizsga?
Már kezdődik is!
Tessék, mi van?
Ez már a vizsga. Az érettségi. Szedd össze magad, Witold.
Teljes nevén Gombrowicz Witold Marian. Meglehetősen lusta, bár valahogy mindig átcsúszott. Nem szeret tanulni. A tudományt megveti. meg se próbáltam megérteni a matematikát. A történelem iránt csupa kételj. A filozófia untatja, a nyelvekben elég jártas, de nem tiszteli a nyelvet. Egyáltalán. Képtelen bármiféle tiszteletre.
Ja.
Mintha tiltott szenvedélyeknek hódolna, ilyen-olyan gondolatoknak, sőt, egyéb mahinációknak. Elég intelligens, ugyanakkor anarchista, önző és egocentrikus. Képtelen felfogni, hogy nem ő a világ közepe. Nem hisz semmiben. A vallást nem szenvedheti, hitet nem érez, a rációban nem bízik. Nem túl olvasott, mégis tud valamit. Van némi tudása, de miféle? Talán sejt valami, talán lát, ami kétséges és sötét jelleget ölt. Elferdült, alantassá válik.
Cipőtlen!
Tényleg, mesztéláb! Teljességgel osztozom az igazgató úr véleményében, ami a szellemi érettség vizsgálatát illeti. Kérem, szíveskedjék eltekinteni attól a spontán érzelem megnyilvánulítástól, amit a vizsgázó különös öltözéke kiváltott. Vitold, kérem feleljen. Erkölcsi irányítójaként és útmutatójaként kérdezem. Undorodik-e a világtól és az emberektől? Képes lesz-e rettegni az élettől? Képes lesz-e gyávanyúlként elfutni, kibújni, kihúzni magát? Tud-e csalni?
Igen, talán ő kérem, tudok.
Tudja-e, hogy nincs Isten? Képes lesz-e kényszeríteni magát arra, hogy higgyen abban, ami nincs?
Igen, persze.
Felszínes tud-e maradni? Kerülni minden mélyet, minden lényegét szándékosan a dolgok színén csúszkálva?
Igen, hogyne?
Képes lesz-e tiszteletre méltó, nemes és makulátlan lenni, ahogy én? Havi 15 000 nyugdíjból.
És oda csapni? Elég keménynek mutatkozni, hogy vonzó legyen. Érti-e? Tetszeni a nőknek.
Persze. Persze. Ez mind a véremben van.
Akkor letette az érettségi vizsgát.
Gratulálok, mókuskám. 5-ösre érettségiztél. Ez életem legszebb pillanata.
Megkapod tőled, Déda, a harany órája.
Illenék néhány szót ejtenem arról, hogy ki lennék én, és honnan jövök. A következő lengyelül írt művek szerzője szólít önökhöz. Bakakaj, novellák, Ivon, burgundi hercegnő, komédia, Ferde Dürke, transatlantik, pornográfia, kozmosz, regények. Esküvő, dráma, végül az operett, tragikomédia és a napló. 1957-ig szinte teljesen ismeretlen voltam. Egy dél-amerikai lengyel emigráns, banktisztviselő. 1957-ben a lengyel kormány az átmeneti olvadás jegyében engedélyezte háború előtti műveim újbóli kiadását. A hideg déli szél kiseperte a forró és nedves levegőt Buenos Airesből, és most fürgén, süvítve, fütyülve, búgva fú, csapkodja az ablakokat, magasba hajítja a papírlapokat, az útkereszteződésekben valóságos orgiákat rendez, holmi láthatatlan boszorkányoknak. Engem is magával ragad ez az őszies szél, egyre űz, egyre hajt vissza a múltba, azaz megvan az a kiváltsága, hogy előhívja bennem a múltat. Nem egyszer órákra átadom neki magam, elücsörgök egy padon, ott, miközben átjár a szél, megkísérlem megvalósítani az erőmet meghaladó, mégis hűn óhajtott feladatot. Visszatérni Witold Gombrowiczsal a visszahozhatatlan időkbe. Nem ismerem sem az életemet, sem a műveimet, vonszolom magam után a múltat, akár az üstökös, ködös uszáját. Az írásaimról keveset tudok, nagyon keveset, sötétség és mágia. Lengyelországban nyugis és középszerű életem volt, kevés kiváló embert ismertem, és kevés kalandban volt részem. Meg szeretném mégis mutatni, bár nem tudom, hogy kinek és mire jó ez, hogyan alakított engem és az írásaimat az élet. Állandóan az az érzésem volt, hogy olyasmi vesz körül, ami létezni szeretne, de nem tud. Szeretne megnyilvánulni, de nem képes. Gyötrelmes lidérc nyomás. Mennyi kiéletlenség. Egész társadalmi osztályok szarkasztikus álomképnek tűntek. Földbirtokosok, parasztok, tisztek, gettók. Ott hagytam a fivéreimet a malosicei kúrián, visszatértem Varsóba, beültem a kávéházba. Csupa csenevész, gyökértelen figura. Nem törődhettem bele, hogy az életem nem lesz több, mint bevezetés az életbe. A művészet, amely nem képes az alkotónak autonóm szellemi létet biztosítani, nem egyéb, mint szüntelen szégyen, megalázó kontárkodás. Így hát minden kapcsolatot megszakítottam azokkal, akikkel egy országban éltem. Magamba zárkóztam, eldöntöttem, hogy csak a magam életét élem, amíg meg nem érzem a talajt a lábam alatt. De rá kellett jönnöm, hogy ettől a vad individualizmustól se valóságosabb, se kreatívabb nem leszek. Hát ki ez az én, akire támaszkodni akartam? Hát nem a lengyel múlt és jelen formált engem is, legyek önmagam? Jó, de ha egyszer éretlen vagyok. Na ez a gondolat végre gyújtott egy kis világot a fejemben, ami minket, lengyeleket meghatároz, az éppen az elégtelenségünk és az éretlenségünk. Szeretnénk felkapaszkodni az európai színvonalhoz, miközben épp ez az igyekezetünk kárhoztat örökös másodrendűségre. A saját formánk nem tartozik eléggé hozzánk. Ebből jöttem rá, hogy én, a lengyel, csak akkor leszek teljes értékű jelenség a kultúrában, ha eszembe sem jut elrejteni az éretlenségemet. Oda megyek hát a lengyelhez. Hol vagy? Igen. Oda megyek, és azt mondom. Egész életedben térdepeltél Lengyelország előtt. Próbáld meg most az ellenkezőjét. Na, állj föl. Gondolj arra, hogy nem csak neked kell Lengyelországot szolgálnod, ő is szolgálhat téged, a te érvényesülésedet. Szabadulj meg feltétlen rajongásodtól a haza iránt. Próbálj meg kiszabadulni a nemzetből.
Megőrültél? Mit érnék vele, ha ezt megtenném?
Mi fontosabb számodra errefele, Lengyelország? Vagy te magad? Végül is tudnod kell, hogy mi számodra az ultima ráció.
Nem! Nem!
Ma már megkerülhetetlen ez a kérdés.
Nem adom a hazát!
Na, erről beszélek. Vállald fel! Válasz! Mi fontosabb számodra, hogy ember légy a világban, vagy az, hogy lengyel vagy? Be kell lásd, hogy Lengyelország csak annyiban lehet hasznos számodra, amennyiben segít. Ha viszont akadályoz vagy torzít, le kell vele számolnod.
Elég a szofisztikából! Nem fogsz átverni! Ha én lengyel vagyok, csak a nemzetem tagjaként lehetek ember! Hát a kutya állat-e csupán? Nem! Épp azáltal állat, hogy kutya! Mint konkrét kutya! Vizsla! Vagy buldog!
Konkrét? Azaz valóságos? Azt hiszed, attól valóságos leszel, ha az érzéseidet kordában tartod? Ha letagadod, hogy Lengyelország korlátoz, vagyis zavar?
Hagyj! Nem érdekel!
Létezni akarsz, és félsz a saját gondolataidtól.
Hagyj már!
Ne a készformák után fuss! Ne légy báb! Munkálkodj a saját egyéni formádon!
Te
Nem is vagy lengyel!
Nem a lengyel forma a lényeg, hanem a saját viszonyunk a formához, amit az ember állandóan teremt, és sosem elégedett vele. Lásd meg végre a saját éretlenséget. És ebből a gyengeségedből, az elégtelenségedből meríts erőt.
Még mit lát?
De, meglátod, végül kiderül, hogy mind ilyenek, mint mi. Csak vállalt fel magad a saját éretlenségedet. Épp ezzel leplezed le a civilizált ember totális elégtelenségét a kultúrával szemben, amely túlnő rajta.
Na, na, majd éppen így.
Tanara a ferdedürkéből, hol vagy ilyenkor? Most nekem nem a lelkiismeretem a probléma, inkább az, hogy mennyire az enyém ez a lelkiismeret. Az ugyanis, amivel rendelkezem, nyilván a kultúra terméke. A kultúra meg emberi termék, bár korántsem azonos az emberrel.
Na! Gombrowicz. A maga nénikéje ugyebár meghalt, tehát, de mortuis nihil nisi bene, utóvégre a holtak életét éljük újra, bár kifogásolhatnék egy más, de ezt most hagyjuk. Ez meg mi? Nocsak. Próbálgatjuk a szárnyaink.
Ez csak egy olyan...
Ugyan. Csip, szerzecske.
Ne ilyen tanerősen. Jó. Én. Szellem. Nem szerzőcske, szellem. Élek. Én.
Miféle szellem?
Az enyém.
A mi... sajátos szellemünk? Hazafi?
Nem sajátos. Saját.
Saját. A saját lelkünkről beszélünk. És Ulászló? Az ő szellemét ismerjük?
Pont Ulászló.
És a történelem szellemét? A hellén civilizáció szellemét? A galsz szellemet, a mérték és a jó ízlés szellemét? Ismerjük! Ismerjük! Vagy annak a 16. századi idill írónak a szellemét, aki először használta a köldök szót? A nyelv szellemét? Ismerjük! Hogy mondjuk helyesen? Tudhatnánk? Vagy tudhatnók?
Mi? Mi ez az egész? Nem vagyok már diák!
Na jól van, üljön nyugodtan, Gombrowicz. Mi van? Hát itt vécére kell mennie?
Nem, dehogy.
Na jó, gyerünk Józsó az iskolába.
Nem vagyok Józsó!
Mondom.
Az a házmester.
Gyerünk az iskolába.
Miféle iskolába?
Piorkovszki igazgató úr iskolájába. Ne aggódj, mi tanarak, szeretjük az apróságokat. Csip. Engedjétek hozzám a kisdedeket.
Kisdedeket? Hová?
A Piorkovszki iskolába. Maga az igazgató úr kért meg rá, hogy töltsem fel a helyeit. Az iskolának működnie kell, és a tanulók nélkül nincs iskola. Az iskola példő nincsen.
Idilliro.
Tanarak. Majd az iskolában tanulót faragnak belőle.
Mit képzel?
Éretlen vagy, éretlen, Júzsó. Csak semmi duzzogás. Irány az iskola. Égni szépen, kisfiúcska.
Kisfiúcska. Kész összeesküvés, Vitold. Ez a Pimko kész összeesküvés, de jó, állítom, hogy jó.
Bruno, te itt Bruno Schulz, az ifjúkori jóbarát, te Drohobicsi rajztanár, te ékes szóló árvamazoista, számkivetett metapoéta. Te merő fájdalom és nagy lelkűség, mitől helyeselsz nekem ilyen hévvel?
Hát nem az illegalitás kódexét írod?
Persze. A robbanáskész helyzetet, hogy kompromitáljam a formát.
Kompromitáljam?
Kész erszac a valóság mellékvágányán.
Úgy érted, zsibásár? Inkább azt mondanám, kakofónia. Maga a felszabadító kakofónia.
Kakofónia.
Nézd, Vitold, az iróniánk, a gúnyos szembekötősdink rokonít bennünket. Az én helyem mégis 100 mérföldnyire van a térképen a tiédtől.
A lengyel nemestől.
A kis vidéki zsidó, akit majd lepuffant egy SS az utcán.
Nem. Jogod van a létre, Bruno.
Jogom? El se jut a hangod hozzám. Egy harmadikról kell visszaverődnie, hogy meghalljam.
Letagadod magad önmagad előtt is.
Csak a művészet. Csak az a menedékem. A végső.
A művészet, tehát szerintem puszta eszköz, hogy felfedezzem magam. Nem bírom a költőket, akik túlságosan költők. A festőket, akik túlzottan alávetik magukat a festészetnek. Az ember semminek ne vesse alá magát teljesen. Nézze kívülről, amit művel. Minden fanatizmus.
Fanatizmus.
Rém irritáló.
Fanatizmus. Nem. Kell nekem egy rejtek, ahol elmerülhetek. Egy belső zúg.
Na figyelj, Bruno, elhatároztam, hogy megtámadlak. Kuczynski azt szeretné, ha írnánk a lapjában, a stúdióban, de arra gondoltam, nem lenne sokkal jobb, ha egymásnak írnánk, és nem a levegőbe lődöznénk? Tegnap összeakadtam a 18-as villamoson egy jó nevű orvos nejével, aki kijelentette nekem, hogy Bruno Schulz.
Bruno Schulz.
Vagy beteglelkű korcs. Vagy pozőr. De inkább az utóbbi. Csak megjátsza magát. Na, azzal le is szállt, mert a villamos megérkezett a Vilcsa utcai megállóba. Ezzel foglak célba venni, Bruno. Tessék, foglalj állást. Lakik a Vilcsa utcában egy nő, egy doktorné. Ott táplálja magában, terjeszti ezt a gyilkos ítéletet. Mit kezdesz ezzel te? Pontosabban a te Bruno Schulzod. Az a Schulz, aki a könyveidet írja.
Szeretnél becsalogatni az arénába, drága Vitold. A kíváncsi tömegek elé, akik látni akarják a felbőszült bikát, amit a doktorné csattogó kendőjét kergeti. De én nem hiszek az arénák és a fórumok szent kódexében. Akkor sem, ha te pazar logikával érvelsz mellette. Fújjuk le ezt a bikaviadalt! Dobjuk homokra a feslet rongybabát.
Jó, tudom. A te formád a magaslatokba teljesedik ki. De én azt kívánom, hogy ereszkedj le a földre. Perdülj táncra a néppel, az emberekkel. Így is, úgy is meg kell mérkőzni.
Látom, Vitold, egy mágus mozdulatával bűvölöd a sárkány tömjénezet, hogy az örök bálvány pózába merevedjen. Ebben akár segítségedre is lehetek. Ültessük trónra a Vilcsa utcai doktornét. Hadd terpeszkedjen! Hadd feszítse a büszkeség! Hozsanna!
Igen, csak ne felejtsd el, Bruno, hogy nem csupán nekünk van jogunk gúnyt űzni belőle. A megvetés és csúfolódás joga őt is megilleti. Ráadásul ő aztán maga az élet.
Már megint az alantas pártját fogod a magasrendűvel szemben. A doktorné személyében nyilván az életerőt véded. A biológiát az absztrakcióval szemben. Csak hogy a biológia avantgárdja a gondolat, a képzelet, az alkotás. Mi vagyunk a harcoló biológia.
Óriási harcoló biológia.
Ne neves. Tudom, mire gondolsz. Hogy a doktorné élete a valóság, mi meg a felhőkben járunk. De nem. Épp fordítva. Igazi nagy humanista rejlik benned. Minden adottságod megvan hozzá. Ám egyelőre az ellentétekre fogékony beteges érzékenységeddel vagy elfoglalva. Holott az nem egyéb, mint vágy az egyetemesség után. Vágy, hogy humanizáld az elembertelenedett világot, hogy kisajátítsd a partikuláris ideológiákat, és a nagy egység szolgálatába állítsd őket.
Ivon.
Fülöp! Mi van? Látom, szórakozol!
Ignác!
Jó, hát a vér nem válik vízzé. Tőlem örökölte. Ki ez a madárjesztő kis fiam?
Ha megengedett, felséges uram, a menyasszonyom.
Hogy mi?
Tréfál.
Jó vicc! Látom, fiam, a tréfás kedvemet is örökölted. Hát persze, minél együgyűbb egy vicc, annál nagyobb igazt nyújt. Bár még magam sem értem, hogy miért.
Tökéletesen egyetértek, felséges uram. Semmi nem fiatalítja meg annyira az embert, mint egy képtelen tréfa.
Ez nem tréfa.
Hogy? Nem tréfa? Akkor mi?
Most tartom az eljegyzésemet.
Hogy micsoda?
Fülöp, hogy hozhatod ilyen helyzetbe ezt a kisasszonyt? És hogy hozhatsz minket ilyen helyzetbe? És magadat? Ignác, nyugalom.
Felséges uram és felséges asszonyom, látom szemetekben a megbotránkozást, amiért én, a király fia, akár csak egy pillanatra is kapcsolatba hoztam magamat egy ilyen nő személlyel.
Jól beszél!
De ha én eljegyeztem őt, az nem szegénységem jele, hanem csak is a gazdagságomé.
A gazdagságodét?
Megtehetem, és nincs benne semmi megalázó számomra. Igen, elég gazdag vagyok, hogy akár a legkirívóbb nyomorúsággal egybekelhetek. És miért csak szép lány tetszett nekem? Egy csúnya? Nem tetszett? Hol van ez megírva? Hol van az a törvény, amelynek lélektelen eszközként kell alávetnem magam, és nem szabad emberként?
És így tovább. Körbe. Mindig. Mindenki. Mindig. Minden. Így. Körbe. Mindig.
Igen? Tessék.
Jó.
Igen.
tehát...
Igen.
Amennyiben elfogadom...
Hát amennyiben.
Hogy megszülettem, amire nem esküdnék meg. Úgy arra születtem, hogy leleplezzem a játékotokat. A könyveim nem azt mondják, az légy, aki vagy, hanem játszd el, hogy az vagy, aki vagy. Arra vágyom, hogy épp ez váljon termékenyé bennetek, ami én bennem a legmeddőbb, és amit a legjobban szégyellek. Ha ennyire gyűlölitek a színészkedést, annak nem lehet más oka, mint hogy ott rejlik bennetek. Ezzel szemben nekem a színészkedés az élet és a valóság kulcsa. Ha visszajogtok az éretlenségtől, azt azért teszitek, mert magatokban hordjátok. Nekem viszont a lengyel éretlenség határozza meg a kultúrához való egész viszonyomat. Az én ajkamon szólal meg mindaz, ami ifjúság, jókedv, eltitkolt rugalmasság és amorfitás van bennetek. Mindaz, amit gyűlöltök, amit kihajítok magatokból. Bennem kap szót a rejtőzködő lengyel, a ti alteregótok. Az érem másik oldala, a hold másik, sosem látható fele. Azt szeretném, ha tudatos színészek lennétek ebben a játékban. Na, hozzátok beszélek. Lengyelek. Lengyel írók, művészek, álmokfutók. Az a bökkenő, hogy én a ti szemétdombotokról való vagyok. Bennem az szólal meg, amit az évszázadok során eldobtatok, mint szemetet. Ha az én formám a forma paródiája, akkor a lelkem a lélek paródiája, a személyem a személy paródiája. Ha a forma hatalmát gyöngíteni akarjuk, akkor kézenfekvő, hogy ne egy másik formát állítsunk vele szembe, hanem a formához való viszonyunkon lazítsunk. Nem, az nem lehet puszta véletlen, hogy amikor erőnek erejével, ugye hőst akarunk magunknak kreálni, honnan nem bohóc születik. Egy tudatos, következésképp komoly bohóc. Sokáig voltatok túl szószerintiek, túl naívak, amikor a sorssal kockáztatok. Elfeledtétek, hogy az ember nem csak önmaga, hanem el is játssza magát. Kihajítottatok mindent a szemétdombra, ami színház és színjátszás volt bennetek, és el akartatok feledkezni róla. Most meg kinéztek az ablakon, és látjátok, hogy a szemétdombotokon kinőtt egy fa, ami a fa paródia.
Manka egy disznó!
Manka! Manka!
Mi történik itt?
Istenem, óvd meg a disznókodástól!
Kéretik eltakarodni innen?
Na Nima, légy szállt az orrodra!
Ne merészeld, mert nem tűrhetem, nem tudom elviselni.
Manka!
Az elmaradt esküvőm.
Disznó! Tágulj innen, adok én neked, ha hozzám érsz valami iszonytatót, mondok valami szörnyűségeset. Magam sem tudom még, hogy mit. Minden világok rettentő moraja, utolsó ítélet, gyilokövetés! Igen. Mert engem nem szabad, engem soha. Én sérthetetlen vagyok.
A király a sérthetetlen.
Hogy király?
Király, mert király.
Henrik.
Ó, Henrik.
Mi ez az állarcos bár?
Henrik, most nem.
Elmondom hát, ami a bögyömet nyomja. Nem akarom én a királyvesztét, sokan összeesküdtek ugyanis ellene, de ön, Henrik herceg, olyan bölcsember...
Hízelek.
Hisz Istenben, Henrik úr?
Hát, ha így rákérdezett, azt kell mondanom, hogy nem.
Hát akkor hogyan fogadhatja el a királytól az esküvőt, herceg úr? Ha nincs Isten, miféle király ez? Mert ugye a hatalma Istentől való.
Tegyük fel, hogy az apám közönséges bolond, aki csak képzeli, hogy király. Akkor is az erényt és a méltóságot védi. A morál törvényében és az emberi méltóságban igenis hiszek. Na, ez is elég magasztosan hangzik.
Jó. De ki hozta a törvényt, ha nem Isten?
Hogy ki? Hát az emberek.
Na, akkor meg minek ünnepet celebrálni, ha az ünnep is emberi találmány?
Lényegében bizonyos mértékig ez a való. Én nem hiszek az egészben. És úgy viselkedem, mintha hinnék, holott nem hiszek. Valamit tisztelek, bár nem teszem. Letérdelek, holott nem térdelek. És tudom, mindez bohózat. Ez szerint, ahogy a bölcsességem nő, aképpen nő a butaság.
Minek ismeri a királyt följebb valójának, hogyha maga emelte őt ő maga fölé?
Hű, ez igaz. De ha ő nem a királyom, én sem vagyok a magam hercege.
Így van, ez a mennyasszonnyal is.
Mankával?
A herceg nevezte ki a király meg Mankát, Szűzi méltóságra emelte. Ameg miféle Szűz?
Magam avattam hát Szűzé. Na, ez a részeg józanul ítél. Mégis, hogyha minden ennyire egyszerű, mitől van az, hogy úgy érzem, magasztos, ünnepélyes misét celebrálok.
Misét? Misét?
Misét? Távozz tőlem, én pap vagyok.
Én is pap vagyok.
Na, csúfol engem. Csúfot üsz belőlem, hogy bolondát legyen. Azt hittem, okosabb.
Okosabb?
Igen, okosabb.
Akkor megmondom én okosan, hogy milyen vallás papja vagyok veled együtt. Mi közöttünk Isten születik. Mi belőlünk pedig a templom. Nem égi, de földi vallás. De nem belülről, de alulról. Magunk teremtjük Istent. Így fogan az ember ilyen emberi mise, mely bizalom, sötétség, földiség, vadon, melynek papja én vagyok.
Melynek papja én vagyok, de mégsem értem.
Nem érted, valahogy mégis érted. Érted, mert értem én.
Érted, mert értem én. Te? Én? Melyikünk beszél a másikunkhoz? De nem látom.
Nem tudom.
Nem, mégsem látok tisztán.
Látod-e ezen ujjat? Igen, látom az ujjat.
Látom én is, micsoda mélység, micsoda bölcselet. Ezernyi tükörben tükröződöm az ujjam ujjad.
Az ujjam ujjad. Mi közöttünk a köztünk levőség. Óhajtod-e, hogy ujjal pappá kenjelek? Persze, kész örömmel.
Ne, megint az ujja, te disznó.
Disznó?
Na, ha ez így van, akkor ez bohózat. Az egyik részeg, hogy józannak tettesse magát a másik részegségéhez alkalmazkodik, aki, hogy megjátsza a józant, megint más részeg részegségéhez alkalmazkodik, aki... Mindez tehát hazugság. Senki sem azt mondja, amit akar, csak ami jön. Hátunk mögött a szavak összefognak ellenünk. Nem mi mondjuk őket, ők mondanak minket. A szavak árulók. A gondolat árulói. Szüntelen árulás. Mondhatnám, Milos az egyetlen itt az emigrációban elsőrendű erő. Tehát ő az az író, akire világosan meghatározott feladat vár, aki arra hivatott, hogy saját korunk utolérésére ösztönözzön, és hát ő az a ragyogó tehetség, aki nyilvánvalóan alkalmas küldetésének betöltésére őriz magában valamit, aminek arany fedezete van, mint aki a valóság akaratát teljesíti. Ám egyúttal képes kitapintani a válságos idők drasztikus pontjait. Ő, lám, itt is van.
Megragadom az alkalmat, hogy megosszam önnel a gondolataimat az írásairól. Néha az az érzésem, hogy Don Quixote-ként hadakozik, aki különös élettel ruházta föl a szélmalmokat és a bárányokat.
Így kezdődött.
Én még most is nyilván hazai perspektívából nézem magunkat. Nem feledkezve meg persze arról a derekas fejbeverésről, amit kaptunk. A lengyelek, akiket ön ki akar szabadítani lengyelségükből ma, az 50-es évek derekán nyomorult árnyak a létezés ugyancsak alacsony fokán.
Hát helyesen jegyzi meg, kedves Csehszláv uram, hogy hazai perspektívából nézi ezt az ügyet. Én viszont nem láthatom a világot másképp, csak a magam perspektívájából.
Igen ám, de úgy tesz, mintha ez az egész, vagyis ez a szörnye hatásos likvidálás odahaza nem is történt volna meg. Mintha Lengyelországot egy holdbéli kataklizma söpörte volna el. Ön meg közben megőrizte viszolygását a háború előtti éretlen provinciális Lengyelországtól, és most szépen előáll vele. Lehet, hogy erre a leszámolásra szükség van, sőt, elkerülhetetlen, csak hogy ne feledje. Odahaza már túl alaposan leszámoltak mindenkivel.
De mi mással állhatnék elő?
Nagyon nehéz kérdés ez, mint hogy a kommunizmus likvidál. Ahogy mondjuk, egy város lebombázása likvidálja a házastársi konfliktusokat, vagy a bútorgondokat.
Értem én. Csehszláv uram, tehát alapvetően két gondja van velem. Miért a háború előtti Lengyelországgal számolok le, ha az már elsüllyedt? Miért nem a jelenlegi reális Lengyelországgal foglalkozom? Másrészt a gondolatmenetem, akár a macska, a saját útját járja, azaz saját világon van, amely szeszélyesnek vagy elavultnak hathat. Orosz semmi nem riaszt annyira, mint az anakronizmus. Tehát azzal, amit írok, minden idők minden Lengyelországát célba veszem. Azok pedig, akik odahaza élnek, ma is alávetik magukat egyfajta lengyel stílusnak, ami ott az új kollektív életforma prése alatt születik. Én a lengyel formát támadom. Az az én formám. És minden művem a mai ember és a forma viszonyát kívánja felülvizsgálni.
De lehetséges egyáltalán olyan forma, amely úgy hozzánk tartozik, mint a bőrünk. Ha lemondunk az irodalomról, a papírról, és egyszerűen a lélegzetvételünkkel, a hétköznapi létünkkel próbáljuk magunkat kifejezni, nem épp az csúszik-e ki állandóan a kezünkből, ami a lényegünk, és nem kötünk-e ki az önmagunkról alkotott puszta képzeteinknél. Nem fizetünk-e nagyon is rá, ha statikus mi voltunk, helyett inkább cseppfolyós és változó önmagunkra vadászunk. Hisz így is épp azon leszünk, hogy megszépítsük és elfogadtassuk magunkat.
Megszépítsük és elfogadtassuk, nem? Uh-huh. Nem. A művészet eleve lázad a mai fogalmak ellen. A jövendő fogalmak nevében hogyan születhetnének meg azok a friss, jövendő ízek, holnapi érzések, ránk váró lelki állapotok, ideák, érzelmek olyan tolból, amely kizárólag a mai víziók és mai ellentmondások konzerválására törekszik.
Sehogy sem tudok eltekinteni a társadalmi vetülettől.
Jó, nézze Ráblét! Neki fogalma sem volt arról, hogy ő maga történelmi-e vagy történelem feletti. Nem akart abszolút irodalmat művelni, nem akart a tiszta művészetnek hódolni, de nem akarta az ellenkezőjét sem. Kifejezni a korát. Egyáltalán semmit sem akart, mert úgy írt, ahogy a gyerek könnyít magán a bokor alján. Ami dühítette, azt ostorozta, ami az útjában állt, azzal megküzdött. Gyönyörűségből írt, a maga és mások gyönyörűségére. Azt írta, ami a tollára jött. És kifejezte a maga korát. Megérezte, mit hoz a jövő. Ráadásul maradandót alkotott, a lehető legtisztább művészetet, ami csak azért történt így, mert teljesen szabadon fejezte ki magát. És mint kora gyermeke, akiben ott parázslik a jövő, képes volt megragadni önmaga örök lényegét.
Jaj, kedves Gombrovics, így szólítom, ha már magázódunk, hát akkor magázódjunk. A magam részéről minden esetre megpróbáltam beleásni magam, előbányászni filozófiájának gyökereit, mivel önnek a filozófia mindig feletté becses volt.
Cseszláv, már rég összetegeződtünk. Ez ugyanis egy másik diskurzus, jó évtizeddel később.
Jó, annál könnyebb elmagyaráznom. Berkeleyben ugyanis van egy doktoranduszom, aki Gombrovicsból doktorál.
Na.
Azt mondja nekem, ez az író ellenségesen tekint az emberekre, ami a hősei által könnyedén, mondhatni, könnyelműen elkövetett kegyetlenségekben is megmutatkozik. Csak úgy meggyilkolnak valakit, mert úgy tartja kedvük. Ugyanakkor ők maguk jéghidegek és magányosak, mintha a szerző nem is lenne képes autonóm regény alakokat teremteni. Valójában minden figura maga Gombrovics.
Ne csináljatok már olcsó démon belőle.
Jó, de gondolj bele. Micsoda konoksággal bizonygattad mindig is, hogy semmit sem tudunk arról, létezik-e a világ, vagy sem. Mert csak az érzéseinkre hagyatkozhatunk. Hát mi egyebet jelent ez, ha nem azt, hogy te magadat állítod a piedesztára?
Hova?
Hát te vagy az érzékelés központja, nem?
Hát ha felülről nézem, akkor vagyok én. Tehát, hogy felülről, érted?
Aha. De akkor honnan van bennünk ez a sok morbiditás? Én is ezen töröm a fejem. Miért nem sért engem, a katolikust az, amit ez az amerikai liberális ifjút sérti? Lehet, hogy mindnyájan felvettünk bizonyos szokásokat, és mihelyt lefejeznek, fölakasztanak, vagy ledöfnek valakit, egyből majd megszakadunk a röhögéstől.
Mesztelen vagyok, Cseszláv. Érted? Mesztelen. A történelem kiölte belőlem a hitet bármi értékben.
Ez az. A természet közönytelensége közönye. Már 15 éves fejjel megéreztem, amikor Darwint és a faji kiválasztódást bújtam. Hát erre érezni rá az írásaidban? De ne kenjük a történelemre a dolgok sötét törvényét. Vagy Hippokrata vagyok, és igazából az emigráció hozott össze bennünket? Az, hogy mindkettőnket értetlenül fogadtak? Olvastam, amit Schulzról írtál a naplóba, nagyon pontos. Mondhatnám, mindenről tudomásunk volt már akkor, a háború előtt.
Ami engem illet... Elárultam és kigúnyoltam a saját köreimet, mégis közülük való vagyok. A gyökereimet, azt hiszem a 18. században, a nemesi szabadság kivirágzása idején kell keresni. Nagyon is 100 korszak gyermeke vagyok. Így a művészet előtt térdeplő Schulz már csak ezért is elfogadhatatlan volt számomra. Mégis tőle kaptam a legtöbb bátorítást, de mást mondok. Fél lábbal a tisztességes főúri nemesi világban álltam, féllel az értelem és az avantgárd talaján. Na, azaz két világ között leleztem, márpedig bármi között lenni, nem rossz eszköze az önmagasztalásnak. De csak a divide et impera elvét. Könnyen elérhetett, hogy a két világ elkezdi felfalni egymást, és te felülről szemléled őket.
És így szépen megígéztél bennünket. Anélkül, hogy ránk kényszerítenéd az akaratodat, vagy hogy különféle ruhákat látnánk rajtad a mesztelen királyon. Minden esetre én a 20. század egész fekete irodalmát idegenkedve néztem. Téged mégsem. Mintha a szentségtöréseidben a küldetés fontosabb lenne, a küldetés rítusa, mint a szentségtörés.
Már-már Mózesnak éreztem magam. Tényleg mulatságos természetemben ez a túlzásra való hajlam. Különösen, hogy rólam magamról van szó. Képzeletben úgy hencegek, ahogy csak tudok. Igen, igen. Néha arról álmodom, hogy követőkre lelek, akik fölszítják a parazsamat, és pedig igenis történelmi léptékben, ami állítom, nem lenne képtelenség. Utóvégre a mű jelentősége legalább annyira függ olvasójától, mint az írótól. Hány olyan könyv van, amely jerikói kürtként szólhatott volna, ha felvesszük és ajkunkhoz emeljük.
Vitold,
Vitus, Vite, hol vagy szentem? Hol a csodában jársz, Vitold? Párizs, vonz?
Buenos Aires?
Vitold!
Apropó, hol is van Vitold?
A mezít lábas.
Minden csupa bacillus, meg mikroba.
Ne essünk túlzásba.
Mi lesz? Nem jön.
Amikor meghalt, éjjel vele álmodtam. Egy tutajon álltam. Mögöttem Vitold, csak a hangját hallottam. Irányítsam a tutajt szemben a széllel, mondta nagyon határozottan. 1980. decemberében, igen, a Gdanszki sztrájk, a történelem éve, Stockholmból, mielőtt átvettem a Nobel-díjat, azt írtam Ritának. Tudom, hogy ma Vitoldnak kellene itt állnia, ahol én állok. Helyette vagyok itt. Czesław Miloš.
Ki az?
Ki az? Ki az?
Köszönjük szépen, annyival tartozunk még, hogy elmondjam, Kátai Kinga, Szalontai Tünde, Staránki Pál és Sorbán Csaba voltak az est résztvevői a Európai Hidak sorozatban. A lengyel estek közül a Pályi András által összeállított Gombrowicz szövegeket hallhatták így ebben a kicsint szcenírozott változatban. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltak, a munkatársaknak, akik a fényt és a hangot is biztosították, és a sorozatszerkesztő Keresztúri Tibor nevében is várjuk benneteket, várjuk önöket a következő estekre is. Én Balogh József voltam, viszontlátásra.